A Kossuth Rádió műsorát hallják.
Európai idő.
Eltérő vélemények. Magyarországnak sok vitája volt az Unióval, de ezeket mindig tárgyalásos alapon kívánta rendezni. Pozitív megítélés. Az olaszok többsége támogatja az új kormány határozott migráció ellenes fellépését. Vége a háborúnak. Az USA megállapodott az Európai Unióval a vitás vámkérdések rendezéséről. Tartós marad-e a béke? Uniós utasjogok. Sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy a repülőutak alkalmával elszenvedett károkat meg kell téríteni vagy enyhíteni. Ezek az Európai Idő főbb témái, a szerkesztő Gungl László. Most következzenek a részletek. Nagyon sok vitája volt, és várhatóan még lesz is Magyarországnak az Unióval. Sorolhatnánk a példákat az elmúlt időszakból, Brüsszel leggyakrabban a jogállamiság hiányát kérte számon, és támadja, illetve támadta emiatt a kormányt. Gondoljunk csak a legutóbbi esetre, a LIBE, vagyis az Állampolgári Jogi és Igazságügyi Bizottság jelentésére, miszerint az országban fennáll a veszélye az uniós értékek súlyos és módszeres megsértésének, indokolt az alapszerződés 7. cikke szerinti eljárás megindítása. A magyar kormány minden esetben visszautasította a vádakat, illetve tárgyalásos úton kívánta rendezni a vitákat, és ott, ahol ez indokolt volt, meg is tették a szükséges változásokat és lépéseket. De mi áll a háttérben? Miért tekint Brüsszel fekete bárányként Magyarországra? Erről beszélgetett Orbán Balázs parlamenti államtitkárral, Nárai Balázs.
Az Európai Unióval kapcsolatos viták, az Európai Unió jövőjéről szóló viták kutatásával foglalkozott. Nos, kormányzati pozíción belül ezeket a kutatói tapasztalatokat milyen módon, milyen értelemben lehet felhasználni, és hogyan figyeli azokat a vitákat, amelyek persze nem álltak meg, sőt, talán felerősödtek, legyenek azok Közép-Európa, vagy Magyarország és az Európai Unió, vagy Lengyelország és az Európai Unió között, vagy éppen az Európai Unió közelgő európai parlamenti választásokat illető viták, és az erre való talán már kicsit felkészülés, kicsit már a kampányt idéző hangulat.
Az előző munkámból eredő és következő tapasztalatokat az új munkámban is tudom kamatoztatni, ugye a miniszterelnökség felelős az Európai Unióval összefüggő ügyekért, tehát az Európai Uniós politikák kialakítása és alakítása az a napi rutin részévé vált. Van tere a stratégiai elemzésnek, ugyanis egy paradigmaváltás közepén vagyunk Európával összefüggésben, és ez az európai parlamenti választáson fog kicsúcsosodni. Jelen pillanatban az Európai Unió az egy útkereső közösség. Egyrészt komoly válságok rázták meg az elmúlt években, a gazdasági válságra is gondolhatunk, illetve gondolhatunk a migrációs válságra is, gondolhatunk a Brexitre is. Másrészt pedig a globális pozíciója az Európai Uniónak nem erősödik, hanem gyengül. Ezt érzékeli az Európai Unió, valamennyi tagállam, illetőleg az uniós vezetők is, és próbálja az ezzel összefüggő kiutat megtalálni. Ezért mondom, hogy egy útkereső közösséggel kell számolnunk. Itt viszont nagyon komolyan megjelenik a magyar nemzetstratégiai érdek, mert egyáltalán nem mindegy az, hogy az európai integráció az milyen irányban fog elfordulni. Tehát, hogy ebből az útkeresésből milyen válaszok születnek. Nagyon komolyan számít az, hogy az Európai Unió vajon a továbbiakban is egy egyenlő nemzetállamok közötti együttműködésen, békén és gazdasági prosperitáson alapuló közösség marad-e, vagy pedig további lépéseket teszünk az Európai Egyesült Államok kialakításának irányába, ahol a nemzetállamok helyét egyre inkább átveszi egy nemzetek feletti szervezetrendszer. Magyarország számára ez az utóbbi szenárió, amit említettem, ez nem kedvező. Tehát a magyar érdek az az, hogy az európai integráció fundamentumai és alapvetései azok ne változzanak meg. Azon a kitaposott ösvényen haladjon tovább az Európai Unió, amelyet az alapító atyák meghatároztak.
A magyar kormány számára az a feladat, hogy ezt a gondolatot, ezt az irányt próbálja átvinni, próbálja meggyőzni, próbáljon partnereket találni, tehát egyfajta lobby munkáról is szó van, vagy egész egyszerűen kell csinálni itthon a dolgokat, és ez a változás, ez a folyamat, ez minden országban alakul.
Az Európai Európai Unió működését tekintve úgy van kitalálva, hogy egy ország önmagában, még a legnagyobb országokra is igaz ez, nem tud változást elérni. Mert minden változáshoz szövetségeseket kell keresni, meg kell győzni másokat, és a meghatározott alapszerződési keretek között, vagy azokat esetleg átrajzolva, keresztül is kell vinni a kigondolt változásokat. Tehát ez nem egy magányos műfaj.
Az egyes tagállamokban is vannak változások, lehet látni változások jeleit már, tehát úgy mondjuk, hogy magukban is alakulnak.
Amit a magyar kormány fontosnak tart, az azt, hogy Európai Uniót nem lehet az európai állampolgárok véleménye figyelembevétele nélkül építeni. De az Európai Unió az végső soron azért a különböző európai nemzetállamokban lévő választópolgárok és állampolgároknak egy közössége. Tehát olyan változásokat nem fog tudni a közösség keresztül vinni, vagy ha keresztül is viszi, akkor ezek nem erősíteni, hanem gyengíteni fogják a közösséget, amelyek az európai állampolgárok akarata ellenére fogalmazódnak meg. Tipikus példa, ugye mindig ezt szoktuk első körben hozni, azért, mert nagyon jól megmutatja a mélyben zajló folyamatokat, a migráció. Tehát ott is nem lehet olyan migrációs politikát csinálni európai szinten, ami az európai állampolgárok többségének akarata ellenére történne. Amíg demokráciák működnek az Európai Unióban, addig mindig ezek a demokráciák ki fogják kényszeríteni a politikáknak a megváltozását. Ezt látjuk most is, ennek lesz egy fontos állomása, vagy lehet egy fontos állomása a májusi európai parlamenti választás, ahol ez nagyon látványos módon megjelenhet, és itt természetesen a magyar kormány az minden olyan európai kormánnyal tud és szeretne is szövetséget kötni, tud és szeretne közösen gondolkodni az Európai Unió jövőjéről, aki ezt az alapvetést elfogadja, amit az előbb említettem, hogy európai polgárok nélkül nem lehet Európai Uniót építeni.
A közelmúltban megindult kötelezettségszegési eljárásról és a folyamatban lévőkről beszélve, ennek a vitának a részei egyfajta nyomásgyakorlás, vagy a maga útján folyó, mondjuk úgy, hogy mindennapos jogi folyamat, jogi eljárásról beszélünk.
Egyértelműen politikai nyomásgyakorlásról beszélhetünk, a migrációval összefüggésben Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési eljárások semmi más nem szolgálnak, csak az, hogy letereljék Magyarországot arról a szigorú bevándorlás politikai irányról, amit az elmúlt 3 évben egyébként sikeresen képviselt. Ennek a nyomásgyakorlásnak teljesen mindegy, hogy ez a politikai fórumokon, mondjuk az Európai Parlamentben történik, vagy mondjuk a jogi fórumokon, az Európai Bíróság előtt történik, de ennek a politikai típusú nyomásgyakorlásnak ellen kell állni, és a magyar kormány elkötelezett abban, hogy ellene is álljon, és hogy végigvigye, képviselje azt a szigorú migrációs politikát, amivel, mondom még egyszer, sikeres tudott lenni.
Minden bizonnyal nemzetközi vitát vált majd ki annak az olasz hajónak az ügye, amelyik pár nappal ezelőtt a földközi tengerből kimentett migránsokkal, ellentétben a jogszabályokkal nem a legközelebbi biztonságos, vagyis olasz kikötőbe indult, hanem visszaszállította őket Líbiába. Ez a lépés összhangban van az új római kormány rendkívül határozott migráció ellenes politikájával is. Ennek köszönhetően a tavalyi 10 000-rel szemben ez év ugyanazon időszakában, vagyis júniusban kevesebb, mint 2 000 bevándorlóért partot Olaszországban. Az olaszok több mint 60%-a pozitívan értékeli az Öt Csillag mozgalom és a Liga pártja által alkotott koalíciós kormány első 2 hónapját. Sárközi Júlia tudósítása.
A Giuseppe Conte vezette kormánycsapat majdnem 3 hónapig tartó nehéz és többfordulós kormányalakítás után június 1-én tette le esküjét. A 65. olasz kormányról beszélünk a II. Világháború óta, amelyet a március 4-i parlamenti választásokon a legtöbb szavazatot szerzett Öt Csillag mozgalom, és a jobbközép választási szövetségben a legjobban szerepelt Liga hozott létre. Rómában egy populistának nevezett civil mozgalomból lett párt került kormányra, amely nagyon gyorsan, de első alkalommal jutott ilyen magasra a politikában. De az Északi Ligából lett Liga, amely most először önállóan a jobbközép többi pártja nélkül ugrott fel kormánypozícióba. Erre a két pártra a márciusban az olasz választók majdnem 50%-a voksolt. Jelenleg az olaszok 60%-a támogatja őket, még a balközép szavazók 1/5-e is pozitívan nyilatkozik az új kormányról. Az Öt Csillag mozgalom és a Liga kormánya teljesen új politikai kísérletnek számít. Évtizedek óta ugyanazok a pártok és politikusok vezették Itáliát egymást cserélve. Most viszont Giuseppe Conte, Matteo Salvini és Luigi Di Maio triumvirátusa újdonságot képvisel. Az olaszok ezért is bíznak abban, hogy amit eddig a kormányoknak nem sikerült elérni, ők teljesíteni tudják. Két hónap kevés az értékeléshez, de június óta az új kormány kommunikációja és munkafelosztása jól működik. Matteo Salvini a belügyminiszteri székből diktálja a migrációs és nemzetbiztonsági politikát. Az új olasz kormány első lépését ő tette meg. Leállította az olaszországi partokra érkező migrációt, amely az utóbbi évben egyébként is csökkent, de Salvini ezt a tendenciát tovább erősítette. A kikötőket nem zárta le, de kitiltotta a nem kormányzati szervezetek mentőhajóit, és minden migráns szállító hajó befogadására határozott nemet mond. A migránsok korábban egymás után csendben érkeztek meg Olaszország partjaira hajóikkal. Most minden egyes hajó üggyé válik, amely a többi földközi tengeri tagállamot és az Európai Uniót is érinti. Az érkezőket vagy spanyol kikötő fogadja be, vagy Tunézia, szétosztják őket a tengeri országok között. Róma már a földközi európai katonai műveletek újraszabályozását szorgalmazza, és most először egy olasz teherhajó nem az olasz, hanem a líbiai parti őrség koordinálásával végezte a migránsok mentését, akiket visszaszállítottak Líbiába. A nemzeti jogvédő szervezetek vizsgálatot ígérnek, az Európai Unió elismeri, hogy a migráció terhe nem nehezedhet kizárólag Olaszországra, az olasz választók pedig azt látják, hogy az új kormány és ennek belügyminisztere eredményeket mutat fel. A belügyminiszter Matteo Salvini minden nap új bejelentést tesz a migráció megállításáról, közösségi felületein üzen. Salvini stílusában, vagyis egyszerű, tömör, határozott és szókimondó jelszavakkal. Az Ötcsillag mozgalom vezető politikusainak egy része Salvini mellett áll ki, másik fele szolidaritást csürget. Megvan a rossz rendőr, megvan a jó rendőr szerep. A kormány hivatalos egységét pedig Giuseppe Conte testesíti meg. A kormány az olasz átlagszavazót képviseli, akinek egyrészt elege van a migrációból, másrészt emberséget is érez, Európában a sarkára akar állni és szavát hallatni, de a diplomáciából se akar engedni, nehogy a tagállamok a szokásos ezek az olaszok felkiáltással lesöpörjék az asztalról az itáliai pozíciókat. Valójában az olasz kormány erejét nem Matteo Salvini adja önmagában, hozzájárul ehhez Giuseppe Conte is, aki a teljes ismeretlenségből lett elismert olasz miniszterelnök, az eddigi legnépszerűbb elődjeivel összehasonlítva. Pedig kezdetben bábnak titulálták, akit Di Maio és Salvini irányít. A munkaügyi és szociális reformot vezető Ötcsillag mozgalom is épp úgy számíthat kormányszövetségese a Liga támogatására. Mindenkinek megvan a maga szerepe az új olasz kormányban. A 40 éves Matteo Salvini ingújban járja Olaszországot és az utca emberével kommunikál. A nyári forróságban is öltönyben és nyakkendőben politizáló 30 éves Luigi Di Maio politikai erővé akarja emelni az ötcsillagosok mozgalmát. Giuseppe Conte miniszterelnök pedig egyetemi professzori stílusával a tradicionális olasz politikát viszi, amely az idősebb olaszokban a múltbéli keresztény demokráciát idézi fel. Azt is érdemes megjegyezni, hogy az olasz kormány támogatottságát az ellenzék teljes hiánya is előmozdítja. Matteo Salvini szövetségesei, köztük Silvio Berlusconi kritizálja ugyan, de nem támadja a római vezetést. A bal közép pedig még mindig saját belső párt ügyeivel van elfoglalva, abban reménykedve, hogy az európai választásokon majd az olasz-spanyol-francia bal közép koalíció közösen indulhat. Emlékezzünk vissza, hogy a 2014-es európai választásokon a legnagyobb párt az egész kontinensen a Matteo Renzi vezette olasz demokrata párt volt, akkor még 40%-kal. A mostani olasz kormány népszerűségi szintjét a következő hónapok határozzák majd meg. A migráció mellett az olaszok gazdasági javulást, életszínvonaluk emelkedését, munkahelyteremtést, jövőt várnak. Egyes elemzők szerint ez a római kormány sem fogja kitölteni az 5 éves parlamenti ciklust, fordulattalán jövőre várható az európai parlamenti választások után, amelyeken a Matteo Salvini vezette olasz jobboldal jelentős győzelemmel számol. Az ötcsillag mozgalom életerejét azonban nem szabad lebecsülni. Ne felejtsük Luigi Di Maio választási kampányban mondott szavait, miszerint a politika változik, az egymással szemben álló jobb és baloldal ideje elmúlt, s a közvetlen demokrácia helyettesíti. A felmérések szerint tavaly decemberben az olaszok 58%-a még negatívan ítélte meg a populizmust, arányuk mostanra 43%-ra csökkent.
Vége a háborúnak. Megállapodott az Egyesült Államok és az Európai Bizottság elnöke abban, hogy együttműködnek az ipari termékek vámmentességének kidolgozásában és a nem autóipari termékeket érintő szubvenciók eltörlésében. De tárgyalni fognak az európai acélárukra és alumínium termékekre kivetett amerikai vámok, továbbá az erre válaszlépésként az unió által amerikai termékekre kivetett tarifák ügyében. Tehát ez a két vezető közti egyeség lényege. Miként értékelik ezt Amerikában, és mik az első reakciók? Továbbá kérdés az is, hogy nem kell-e attól tartani, hogy esetleg Donald Trump, mint a gyere volt már példa, mégis meggondolja magát. Jára Judit jelentkezik Washingtonból.
Érdekes, és nem egyszer kuncogtató részletek jelentek meg a két politikus tárgyalásáról. A The Wall Street Journal például megírta, hogy abban a pillanatban, amikor Juncker belépett a Fehérház ovális irodájába, Donald Trump viselkedéséből már sejteni lehetett, hogy kész a megállapodásra. Az amerikai elnök legalábbis a The Wall Street Journal megfogalmazásában elbűvölő és rendkívül felkészült volt, és láthatóan erőfeszítést tett, hogy megállapodásra jusson európai partnerével. Pedig Trump amúgy eddig nem igen tartóztatta meg magát attól, hogy pikírt megjegyzéseket tegyen Junckerra. És Juncker sem mindig spórolta meg magának a Trumpról megfogalmazott véleményét. A hírek szerint az Európai Bizottság elnöke kihasználta a kedvezőnek látszó hangulatot, és közölte az amerikai elnökkel, hogy mindkét félnek tartózkodnia kell további büntető jellegű vámtarifáktól, vagy ha nem így tesz, akkor magának is sokat árt. Ha te ostoba akarsz lenni, akkor én is tudok ostoba lenni, mondta állítólag az Európai Bizottság elnöke az Egyesült Államok elnökének. Szóval Donald Trump szokásától eltérően nem volt vitázó kedvében, Junckernak pedig nem fájt a háta, és így izgalmat nélkül koncentrálhatott a feladatra. A nyilatkozatok tanúsága szerint mindenki elégedett volt mindennel. Persze később kiderült, hogy mégsem minden olaj, ami fénylik, vagyis hát mivel a részletekről egyelőre nem egyeztettek, nem tudni, hogy pontosan mit is hoz a jövő. Amíg ez kiderül, vagyis amíg folynak majd a tárgyalások, addig sem az Egyesült Államok, sem az Európai Unió nem vet ki újabb védővámokat, bár a régieket sem vonják vissza. A Junckerrel tartott megbeszélése utáni napon Donald Trump Iowába és Illinoisba utazott, részben azért is, hogy népszerűsítse Junckerrel folytatott tárgyalásain elért eredményeit, és az európai piac megnyitásáról beszélt. Iowában, amely nagy szójabab és kukoricatermető állam, farmereknek és gazdaszervezeteknek ecsetelte a részleteket. Mindenütt tapsal fogadták. Az elnöki különgépen beleutazó Wilbur Ross kereskedelmi miniszter pedig a sajtókíséretnek arról beszélt, hogy az acélárukra és az alumíniumra kivetett védővámoknak köszönhetően Amerikában már is több munkahely teremtődött, mint amennyi megszűnt. Az elnök kereskedelem politikája most kezd működni, hangsúlyozta a rossz miniszter. Donald Trumpot sokan, különösen Európában hajlamosak lebecsülni. Személyiségének impulzivitását zűrzavarnak vélik. Szókimondó és közvetlen stílusára könnyen rávágják, hogy koncepciótlanságát leplezi vele. Pedig korán sem biztos, hogy ezek a vélekedések mindig megalapozottak, sőt. A héten szintén a The Wall Street Journal hasábján érdekes elemzés jelent meg. Azt fejtegette, hogy Kína, Európa és Mexikó gazdasága úgymond az akadozás jeleit mutatja, miközben az amerikai gazdaság erősödik. A lap elemzője szerint ez több lehetőséget ad Washingtonnak, miközben manőverezik az ezen országokkal vagy országcsoporttal folytatott kereskedelemben. A héten kedden nyilvánosságra hozott hivatalos adatok szerint az amerikai bérek és jövedelmek az év második negyedében csaknem egy évtized óta most emelkedtek a legnagyobb mértékben. Júniusban a fogyasztás is magabiztosan növekedett. A GDP, azaz a bruttó hazai termék növekedése pedig a második negyedében 4,1%-os volt. Ezzel szemben a mexikai gazdaság a második negyedében beszűkült. Az eurozóna gazdasági növekedése ugyanebben az időszakban csak 1,4%-os volt, és a kínai ipar termelése 5 hónap óta most a legalacsonyabb. Az elemzés idézte a Kínai Kommunista Párt politikai bizottsága által kedden közzétett jelentést, amely szerint a kínai gazdaságnak néhány új nehézséggel és új kihívással kell szembenéznie. A kínai pártközlemény anélkül, hogy utalt volna a vámtarifákra vagy a kereskedelmi konfliktusokra az Egyesült Államokkal, leszögezte, nyilvánvaló változások vannak a külső környezetben. Vagyis pillanatnyilag úgy fest, hogy Wilbur Ross kereskedelmi miniszter talán nem is járt távol a valóságtól, amikor azt mondta az újságíróknak, hogy az elnök kereskedelempolitikája most kezd működni.
A légiutasok közül még mindig csak kevesen élnek jogaikkal, amikor a repülőút során valamiféle hátrány szenvednek. Például törlik a járatot, vagy az sokat késik. Amennyiben bizonyítható, hogy a fennakadás a légitársaság miatt következett be, akár több száz eurós kártérítés is követelhető, más esetekben pedig kárenyhítési kötelezettség áll fenn. Egy uniós rendelet nagyon pontosan meghatározza az utasokat megillető jogokat, illetve a légitársaság kötelezettségeit, de ezt még mindig sokan nem ismerik Európában. Mondja Bolyó Anikó, a légiutasok érdekérvényesítésével foglalkozó FlyRefund ügyvezetője, aki hozzátette azt is, hogy ezzel szemben Magyarországon kedvező változások tapasztalhatók.
Az Európai Unió 2004-ben hozta ezt a rendeletet, ami megvédi az utasjogokat, és minél egyszerűbb szabályokat próbált hozni. Ez azt jelenti, hogy a háromféle típust különböztet meg, a 3 órán túli késést, a járattörlést és a túlfoglalást, tehát a visszautasított beszállást. Az összegek is fixek, kilométer függően 250, 400, illetve 600 euró lehet, attól függően, hogy milyen messze utazik az utas. Ugye itt nem függ se a repülőjegy árától, milyen osztályon utazik, ezek csak kilométertől függnek. Amit még fontos tudni, hogy a 3 órán túli késésnél nem az indulás számít, hanem a megérkezés. Ez azt jelenti, hogyha valaki esetleg átszállással utazik, és akár egy másfél órás késés miatt lekési az átszállását, és emiatt ugye 3 órán túl fog megérkezni, akkor arra is jár a kártérítés. Ami még nagyon fontos, ugye, ahogy említettük, ez egy Európai Uniós rendelet, tehát itt kifejezetten csak az Európai Unióból induló járatokra vonatkozik, illetve az európai székhelyű légitársaságok által üzemeltetett járatokra. Tehát ha valaki Amerikából jön hazafelé egy amerikai légitársasággal, arra nem fog vonatkozni ez a rendelet.
Tehát ezek a problémák a leggyakoribbak, szinte nap mint nap találkozhat ilyesmivel az utas, késés, járattörlés.
A leggyakoribb a törlés egyébként, a legritkább pedig a visszautasított beszállás. A járattörlés, illetve a késés az nyilván egy könnyen bizonyítható dolog, hiszen erről pontos adatok vannak. A túlfoglalásnál nagyon figyelembe ajánlanám, hogy mindig jegyzőkönyvet kérjenek, illetve ha azt nem hajlandó adni a légitársaság, akkor tanúkat hívjanak, akik majd bizonyítani tudják, hogy időben megjelent, csak nem engedték fel a gépre.
Mi van a csomagokkal, ha elvesznek, vagy mint ahogy arra az elmúlt napokban többször is volt példa, egy légitársaság nem szállítja el azokat, ezért jár-e kártérítés?
Igen, de nem ez a rendelete. Ez egy másik, ez a montreali egyezményben van benne. Itt ugye, ha megérkezik 3 héten belül a csomag, akkor az nem számít elveszett csomagnak. Nyilván valamekkor összegű kártérítést akkor is kell fizetnie, hogyha emiatt az utasnak esetleg tisztasági csomagot, ruhát kellett vennie. Ennek van egy felső határa, ez ha jól tudom, most 1200-1300 euró között van.
A szabályok nagyon pontosak és világosan meghatározzák az utasok jogait, mint hogy ezt elmondta. Ennek ellenére ezzel sokan még mindig nincsenek tisztában, holott az Unió rendszeresen felhívja a figyelmet erre, sőt különféle kampányokat is szerveznek. Ennek vajon mi lehet az oka? Van valamiféle magyarázat erre?
Azt biztosan tudjuk mondani, hogy Kelet-Európában a legnagyobb probléma, amiért nem élnek ezzel a jogukkal az utasok, az az, hogy nem is hallottak róla. Tehát ez nem jó dolog, hogy ennyi problémás járat van, de az jó dolog, hogy legalább emiatt a hírekben most sokszor szerepel, és a jövőben utazó utasok tisztában lesznek azzal, hogy nekik erre a kártérítésre joguk van, és akkor még nem beszéltünk ugye a kár enyhítésről, amihez szintén joguk van, hogyha ott kell éjszakázni egy repülőtéren, étkezés is jár nekik, tehát szállás, étkezés, transfer, ez mind-mind jár nekik. Mi a különbség ugye a kárenyhítés és a kártérítés között? A kárenyhítés az mindenképp jár az utasnak, hogyha, amint az előbb említettem, a szállás, az étkezés, de a kártérítés csak akkor, hogyha a légitársaság hibájából történik a késés vagy a járattörlés. Tehát egy hózivatar miatt, ha nem tud felszállni a járat, akkor csak kárenyhítésre van jogosultsága, ha pedig mondjuk egy műszaki hiba miatt, ami kimondja a törvény, hogy nyilván a repülőgépeket kötelesek karbantartani az üzemeltető légitársaságok, ott jár az extra kártérítés is. Azok az utasok, akik talán tisztában is vannak a jogaikkal, elriasztja őket az a jogi folyamat, akár ugye idegen nyelven, ami hát nyilván saját magának esetleg bonyodalmat okozna, ha ügyvédet fizetne, akkor pedig túl költséges lenne, és hát ezzel vissza is érnek a légitársaságok. Sokszor nem válaszolnak a levélre, ha panasszal él az utas, vagy olyan választ adnak, amit az utas a törvény nem ismerete lévén elfogad, de például rendszeresen látunk olyan utast, aki hozzánk fordul, hogy azt mondták, hogy műszaki hiba miatt nem szállt föl a gép, és örüljek neki, mert az én érdekemben történt. Hát nyilván az ő érdekében történt, hogy nem száll fel, de ez nem mentesíti a légitársaságot a kártérítés fizetése alól. Tehát én azt tanácsolom, hogy mindenki vágjon bele, és hogyha nem sikerül neki, akkor forduljon olyan cégekhez, társaságokhoz, akik támogatni tudják ebben a folyamatban.
Önök milyen hatékony Oroszországgal, és mennyire eredményesen dolgoznak, hogyha föllépnek egy légitársasággal szemben? Mik a tapasztalatok?
Mi azt vállaljuk, hogy amilyen ügyet elvállalunk, tehát nálunk az egyik legfontosabb csapat az úgynevezett validáló kollégák, akik a törvény és a tapasztalatok felhasználásával megállapítják, hogy mely járatra jár a kártérítés, és mi azon eseteknél, amit befogadunk, ott egészen a bíráskodásig, akár ha odáig fajul a dolog, akkor végigvisszük az ügyet. Jelenleg egy 98%-os sikerrátával dolgozunk, nemzetközi ügyvédi csapattal, tehát ez azt jelenti, hogy ha pereskedni kell, akkor külföldön is tudunk pereskedni, és igen, van sajnos, hogy egy másfél évig is elhúzódik egy ügy, ezt hozzáteszem, hogy azért az Európán átnyúló jogi folyamat azért az hosszú. Néha türelmetlenek ezért az ügyfelek, de ezt meg kell érteni, sajnos ez akár eltarthat egy másfél évig, de a végén azért többnyire fizetnek a légitársaságok.
A beszélgetés során utaltunk arra, hogy sajnos csak nagyon kevés utas él a jogaival. Változhat ez a kép a jövőben, ami talán a légitársaságokat is arra kényszerítheti, hogy tartsák be, tartsák tiszteletben a szabályokat? Mit gondol?
Mi egyértelműen érezzük az érdeklődés drasztikus növekedését, talán használhatom ezt a szót. Tavaly évhez képest szinte 10-szerese a regisztráló ügyfeleknek, ugye egy honlapon lehet regisztrálni a káreseményt, és mi ugyanezt folytatjuk Romániában is, tehát több országban, Kelet-Európa országban is jelen vagyunk. Romániában is próbálunk a sajtóban jelen lenni és tájékoztatni az utasokat. Lengyelországban is fogunk. Én úgy érzem, hogy Magyarországon már nagy eredményeket értünk el.
Ez volt az Európai Idő. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gunga László.
A Kossuth Rádió műsorát hallották. Lélek hangja.
Szent szeretet, szűz szeretet, ünneplő, derű szeretet, kiben nincsen semmi bűn, de minden örömöt ismer, s meri megcsókolni Istent bizalommal, mindig hűn. Hol ez megvan, mi hiányzik, s kiben nincs meg, legyen bárki egyenlő a senkivel. Szeretetben lesz a lélek arája az istenségnek, s Krisztusával egybe kell. A szeretet fut lihegve, soha se lankadt futó kedve, egyre-egyre sebesebb. Mégis későn ér, úgy érzi, mert mindig késő elérni, ami után úgy eped. Szent Bernárd az isteni szeretetről. Thank you.
Szeretnéd nélkülen leélni, de tudod, nem lehet. A szenvedés veled fog járni, amíg csak élsz, elfogadhatod keresztet, mit Jézustól kapott a szíved. Nézheted unottan mások könnyeit, le is térheted részvétet kínbilincseit, elmehetsz a szenvedő mellett, s aztán gyorsan elfelejted, hogy van szíved, van erőd, hogy mások könnyét letöröd. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogadne. Jézushoz hív, hozzá emel, Jézushoz vonz a szenvedés. Szívedet néha tör, járja majd át, sokszor úgy hiszed, hogy nincs kiút, már nincs tovább. A láthatár sötét körbe vész, nincs út, nem látod merre mész, nincs szív, melyre dobbanhatna szíved. De életed ne hagyd, hogy szétulja a kétség, tudod, van remény, Jézustól mindig jön segítség. Nézz körül, hol segíthetsz, két karoddal átölelhetsz, mosolyod, mi ráfelel, hidd el az égig emel. Jézustól kaptad a könnyeket, hogy megtisztítsanak, Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogadnád. Hogy megtisztítsanak, Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogad, mert Jézushoz hív, hozzá emel, Jézushoz vonz a szenvedés. A porba sújt, kiüresít, próbára tesz, de megtisztít a szenvedés.
Reményik Sándor, tündérfok. Az életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtve őrzi boldogságod. Egy sziklafok, ahonnan te az élet töretlen teljességét látod, hol imádkoznál hosszan térdenálva, mert onnan végtelen a panoráma. Az életednek van egy titkos csúcsa, körös körül őserdő, ősbozót, keresztül kasul vágtató csapások, a sok hamistól nem látni a jót. Isten előre ment, a csúcson vár be. Csak az a kérdés, oda találsz-e? Az életednek van egy titkos csúcsa, hová a mélyből kibukkan fejed, s a szépség minden gazdagsága fénye megáldja a két csodálkozó szemed, hol tiszta vagy, mint a kristálypatakok, s megnyitott szíved, mint egy ablakot. Az életednek van egy titkos csúcsa. Vezetnek hozzá szent véletlenek. Jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz a pillanatnak örök életet, s botlasz újra sok rögös, buta úton. de mindegy. Egyszer fenn voltál a csúcson.
Parancs János. Mégis. Mintha csak átutazóban, időlegesen, megszállva egy-két napra egy olcsó vidéki szállodában, úgy élek itt, mintha csak ide vetődtem volna, s valami csatlakozásra várnék, ami egyre késik. Ténfergek a hajnali ködben, kiismerhetetlen torlaszok, csapdák és indulatok között, meg-megújuló reménykedéssel, mégis az emberi mértékkel mérhető élet valahol itt lapulhat, karnyújtásnyira tőlem.